Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Köszöntünk minden kedves nézőt, hallgatót a Pulzus Podcast következő epizódjában. Ketten vagyunk ma itt Nándival, én Nagy Norbert vagyok, az N-Sport kommunikációs és marketing vezetője. A téma ugyanis az N-Sport. Sokan kérdezték, hogy hogyan indult, mikor indult, és bár a weblapon megvannak ezek a főbb állomások, de azért szerintem érdekes és tanulságos az, hogy itthon Magyarországon hogyan tud egy ilyen edzettségi műhely kinőni akkorára, mint amekkora ma az N-Sport, amit lehet talán azt mondani, hogy így Közép-Kelet-Európában az egyik ilyen legnagyobb sportszolgáltató. Nándor, te mint alapító, tulajdonos, hogyan emlékszel vissza a kezdetekre, hogyan indult az N-Sport?
Nehezen indult ez az egész. Igazából nem is nagyon tudom azt mondani, hogy hogyan indult ennek az egésznek a felépítése. Nyilván dátumra meg tudom mondani, hogy mikortól hívjuk N-Sportnak, és mikor kereteztük ezt az egészet így be, hogy N-Sport. Ez ugye 2014 október elseje, szeptembertől volt már meg a név, és akkor az indulás maga az október elseje került. Ekkor volt ugyanis az, hogy megnyitottuk az első pici labort, hívjuk labornak, de inkább lukként szoktuk már visszamenőleg becézni, mert hogy a Marathonman depónak a nem használt konyha fülkéjét kaptuk meg, ami nem volt ablak, és körülbelül 7 négyzetméter volt az egész, éppen befért egy futópad, a futópadot arrébb raktuk, akkor a kerékpáros görgőt is elő tudtuk venni, és hát ott indult igazából maga ez a laborszolgáltatás, és ott indult maga az N-Sport. Az ezt megelőző időben meg hát én világéletemben sportoltam, sport közelében voltam, és hát gyakorlatilag az egész életemet úgy éltem le, hogy benne vagyok ebben a körforgásban, az utánpótlás triatlonban, válogatott kerettag, majd válogatottként is, és igazából ahogy már felnőtt korosztályokba mentem, már az edzői munkát is elkezdtem, így úgy, először segédedzőként, aztán egyre több emberrel, és aztán igazából edzőként már sokkal az N-Sport előtt is dolgoztam.
De volt egy váltás, nem? Amikor te azt mondtad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni. Edzősködéssel, meg teljesítménydiagnosztikával. Ez is egy érdekes dolog, mert ezt szerintem még nem is beszéltük meg, hogy pedig már együtt dolgozunk lassan 5 éve, hogy a teljesítménydiagnosztikához való viszonyod, tudásod, az már a sportolói életed alatt kialakult, vagy ezt így menet közben sikerült magadra szedned?
Igen, kialakult igazából teljesítménydiagnosztikán, talán hát 11 évesen, 12 évesen voltam legelőször sportkórházban, maszkos mérésen, még emlékszem rá, hogy miközben a futópadon futottunk, és tele voltunk aggatva mindenféle kütyűvel, még egy piros lámpa is felvillant, és még nyomogatni is kellett egy gombot, mindent is néztek, és utána ami jellemző volt, hogy utána nem nagyon használtuk ezeket az adatokat, vagy legalábbis inkább úgy fogalmazom, hogy gyerekként, serdülőként, juniorként nem nagyon értettem, hogy hogyan használjuk ezeket a teljesítménydiagnosztika adatokat. Mi, amit a leginkább figyeltünk, az volt, hogy kinek mennyi volt a maximális pulzusa, mennyi volt az oxigénfelvétele, vagy a VO2 max, akkor már tudtuk, hogy az jó, hogyha magas, de körülbelül ennyit tudtunk róla, és hogy kinek mennyi a testzsír százaléka, mind nagyon fontos ismérv. És magát a teljesítménydiagnosztikát igazán használni én 2004-ben kezdtem el. Akkor volt egy olyan évem, amit így a szüleimtől megkaptam ajándékba, ezt most én idézőjelben mondom az ajándékba, de nyilván ők ajánlották fel ezt a lehetőséget, hogy érettségi után és az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt egy évet 100%-osan a sportra szánhattam. Ezt azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok ezért az egy évért. És ebben az egy évben én gyakorlatilag csak sportoltam, és nem csináltam semmit. Na, és az akkori teljesítménydiagnosztikai mérés volt az, amit elkezdtünk használni. És nyilván sok összetevős volt a dolog, de 2005-ben gyakorlatilag mindent sikerült elérnem, amit szerettem volna, és mindent sikerült maximálisan kihasználnom idős utolsó éves juniorként. Úgyhogy nagyon-nagyon sikeres év volt, és talán akkor kódolódott belém a teljesítménydiagnosztikával ebben lévő hit, és az, hogy ezzel lehet dolgozni, és igenis lehet ezzel fejlődést elérni, és igenis kell ezzel dolgozni.
De ezt hogy képzeljem el a gyakorlatban, hogy te nézegetted otthon a jegyzőkönyvedet, és elemezted az adatokat, vagy volt egy edződ, aki ezt megtette helyetted, és így?
Is-is. Mind
Is
a
is.
kettő. Uh-huh. Tehát mind a kettő. Kicsit, akkor elkezdtem már egy utána olvasni ezeknek a dolgoknak. Ugye ez 2004-2005-ös évek Lance Armstrong félreedzés módszer, akkor nagyon jó könyvek jelentek magam ezzel kapcsolatban. Lance Armstrong edzésprogram, ez volt az első szakirodalom, ami így a kezembe került, és nagyon-nagyon megtetszett, hogy ezt, hogy ők hogyan építik föl, és akkor igen, sok dolgot építettem már én is bele ezekbe. Kicsit volt, hogy szembe is mentem az edzőmmel, meg a saját fejem után is mentem, meg hallgattam is rá, meg nem is, és így próbáltam ilyen arany középutat megtalálni, ami azt gondolom, hogy sikeres volt abban a közegben, abban az élethelyzetben.
Mondtad, hogy nagyon sikeres volt az az év. Az mit jelent pontosan?
Hát az azt jelenti pontosan, hogy juniorként meg tudtam nyerni az éves pontversenyt, tehát ugye ranglistát nyertem, országos bajnokságot nyertem, gyakorlatilag a legrosszabb eredményem egy második hely volt, illetve nem is egy, hanem több második hely volt. Kijutottam a junior világbajnokságra, ahol 14.-ként értem célba, aminek nagyon-nagyon örültem, és talán a top 20-as eredmény volt a cél, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jól sikerült verseny volt, és évsportolója is tudtam lenni. Tehát itt tényleg minden összejött abban az évben.
Az komoly. Ma már nem is gondolnánk, hogy Nádi ilyen sikereket ért el a sportban.
Hát ezek már nagyon messze vannak. Nagyon-nagyon messze vannak, és tessék?
Volt folytatása ennek a felnőttek között? Vagy már akkor láttad, hogy igazából a sportra alapozni fölösleges?
Nem, volt folytatása természetesen, nagyon-nagyon szerettem volna profiként sportolni. Utána próbáltam egy évet kerékpározni, szerintem az nem volt egy jó döntés, így visszagondolva. Bár mondjuk minden relatív, mert sportkarrier szempontjából nem volt jó döntés, de ugyanakkor meg a kerékpáros váltás miatt tudtam, vagy ismerkedtem meg a Fülöp Tibivel, aki viszont nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon sokat tanultam tőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ilyen relatív, hogy nem volt jó döntés. Bizonyos szempontból jó döntés volt, de nagyon sok hibát követtem ott el. Kicsit az volt az érzésem 19 évesen, így visszagondolva, hogy enyém a világ, és mindent, amit eltervezek, azt el tudok érni, és csak dolgoznom kell érte, és csak edzenem kell, és minden fantasztikusan fog sikerülni és működni. Hát nem. Jöttek a pofonok rendesen, hogy hát bizony ez nem így működik, és hogy vissza kéne állni a földre két lábbal, és utána úgy nem is nagyon találtam a helyemet a sportban. Egy évig kikerültem a triatlonból, visszatérni már olyan igazából nem tudtam, nem nagyon számoltak velem, érthető módon nem volt olyan a teljesítményem. Az úszásom az nem nagyon fejlődött, tehát az úszásban nem tudtam elérni azt a nemzetközi színvonalat, szintet, amit el kellett volna érni egy profi karrierhez, ezeken az olimpiai távokon, úgyhogy az gyakorlatilag megpecsételte így a sorsomat. A kerékpározásban meg nem voltam elég kitartó, így visszagondolva. Tehát visszahúzott a szívem a triatlonhoz egy év után, és igazából a sportkarrier szempontjából szerintem az lett volna a helyes döntés, hogyha valamelyik mellett kitartok hosszabb ideig. Akkor azt gondolom más lehetett volna, de nem bánom, hogy így alakult. Itt sok mindent kipróbáltam, sok mindent csináltam, csak befejeztem három Ironman-t, utána még sikerült azért országos bajnokságokat nyerni, például Ironman távon is, korosztályban. Úgyhogy azért voltak kisebb-nagyobb sikerek, de nem akkorák, mint a 2005-ös évben.
Tehát akkor megvoltak az alapok a sportolói pályafutásod során, hogyan vezetett át az utad így az egyéni edzősködésre, meg vállalkozói létre, aztán a cég alapításra?
Hát ez is egy érdekes volt igazából. Nagyon sok mindent próbáltam ki, és kerestem a helyemet, hogy mit is szeretnék én igazából csinálni. Például elkezdtem a geofizikát is az ELTE, 5-ös Loránd Tudományegyetemen. Hát az annyira nem jött be, tehát hogy nem láttam benne a perspektívát, és nem is nagyon szerettem. Már a geo részét igen, de a fizika meg a matek azért az húzós volt, az gyorsan észhez térített, hogy nem feltétlenül ez az én világom és az én pályám. Úgyhogy igazából így maradtam ugye a sportban amatőr sportolóként, aztán ahogy öregszik az ember, mondom ezt úgy, hogy még nem vagyok 37 éves, de hogy öregszik az ember, így kezdi átértékelni ezeket a dolgokat. És talán az első ilyen nagy átértékelés az volt, amikor megházasodtam, és jött az, hogy basszus, hát én sok mindent csinálok, de hogy igazából ebből nem fogom tudni eltartani a családomat. És jött egy ilyen felismerés. Na és akkor elmentem az NN biztosítóhoz biztosításokat értékesíteni. Na, az egy nagyon jó döntés volt, mert nagyon-nagyon sokat tanultam abból a szakmából, nagyon sokat tanultam az NN-nél, és tényleg én mindenkinek ajánlom, hogy ezt próbálja ki, tehát hogy ha valaki abban azon a szakmán meg tud ragadni, az le a kalappal, mert amennyi elutasítást ott kap az ember, meg amennyi, hogy belelát a multi működésbe, és belelát egy csomó mindenbe, de nagyon sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb. Na és akkor jött egy ilyen, hogy akkor engem kineveznek csoportvezetőnek az NN-en belül, és ezt meghiúsították, nem a közvetlen főnököm, hanem az ő főnöke. Tehát, hogy egy felsőbb szintről jött egy utasítás, hogy belőlem soha nem lesz vezető, és akkor jól fölbosszantottak, és emlékszem rá, hogy aznap be sem mentem dolgozni, mert jó mérges voltam, és vettem egy laktátmérőt. És azt hiszem, a hirtelen felindulásból vásárolt laktát mérőnél pecsételődött meg végleg a sorsom, hogy én nem a pénzügyi területen és a biztosításokban fogom megtalálni saját magamat, hanem a sportban. És akkor ott kezdődött az, hogy akkor Marathonman depóban két hetente csütörtökönként kezdtem mérickélni teljesítménydiagnosztikát. Kicsit kezdetleges módszerekkel, meg eszközökkel, de nagyon nagy volt rá az érdeklődés, és
ez 2011,
és igazán,
ugye? Valahogy ebben az
ez,
időben
nem,
volt.
Ez 14 volt már, ez 14 telétől kezdődött az egész, 14 tele, 2014 tele, és akkor nyáron egyeztünk meg a Marathonman depóval, hogy akkor októbertől én megkapom azt a helyiséget, és oda tudok vinni. Folyamatosan ott tudok várni, tehát folyamatosan jöhetnek oda az emberek a teljesítménydiagnosztikai mérésekre. És igazából így indult ez az egész. És akkor szeptemberben kellett kitalálni a nevet, kellett az egész brandet felépíteni, indult el gyakorlatilag maga az e-sport.
Előtte te mondtad, hogy edzősködtél, tehát hogy a biztosítási melód mellett folyamatosan voltak edzetjeid?
Igen,
akikkel
igen,
tudtál
igen,
dolgozni,
igen,
akivel szinten tudtad tartani az edzői tudásodat,
így
és
van,
akkor
így
őket
van,
mérted
pontosan.
Először, gondolom, ugye?
Így van, így van, így van, így van, így van. Még a mai napig is vannak olyan emberek, akikkel azokból az időkből dolgozom együtt egyébként.
Például?
Tehát olyan régen. Például a Dani.
Aha, az Erdély Dani.
Például a Danival már lassan, hát most már 9 éve dolgozunk együtt.
Okay.
De van még a Pap Zoli, aki ultrákat futogat, talán ott nála a legnagyobb siker ez az Ultra Balaton volt, ami fantasztikusan ment neki, de vele is azóta dolgozom együtt, és ez már lassan, de vele dolgozom a legrégebb óta együtt, már 10 éve is, hogy kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de együtt dolgozunk, és próbáljuk javítani az ő futását. De ők voltak igen az elsők, akiket, vagy így mondom, elsők között voltak, akiket mértem. Ők voltak.
És aztán az ügyfelek azok hogyan kezdtek el téged megtalálni? Mondtad, hogy ugye egyre nagyobb lett az érdeklődés az egész teljesítménydiagnosztikára.
Hát Facebook.
Facebook.
Tehát, hogy
igen, akkor
azonnal...
kezdett el így felívelni a Facebooknak is a...
Igen. Azonnal Facebook. Tehát, hogy... És azonnal költöttem erre. Tehát, hogy amit az NM-nél nagyon jól megtanultam, azt gondolom, hogy nagyon jól megtanultam, az, hogy befektetés nélkül nincsen haszon. Tehát, hogy muszáj az embernek áldoznia erre, és muszáj ezekre odafigyelni. És ezekkel nagyon sokat igyekeztem foglalkozni, és foglalkoztam is kezdetben, ugye én csináltam a Facebookját az e-sportnak. Vissza lehet görgetni az idővonalat, gyönyörű
Igen.
szépen.
Igen, ott vannak a borítóképek,
És
a logók, logónak a fejlődése, meg
logó
a
fejlődése,
posztoké.
így van.
Igen.
Hát az első logót azt még én rajzoltam. Semmi grafikai tudásom nincs, nem is akarok grafikai tudást, tehát hogy ebben biztos vagyok. Nagyon jó vagy nekem, te Norbi, hogy te létezel, ismerünk grafikusokat, akik nagyon szépen dolgoznak, és le a kalappal előttük. Nem akarom elvenni az ő kenyerüket. Meg lehet nézni a logót, kicsit vicces így visszanézve, de akkoriban nagyon tetszett.
Aztán abból fejlődött ki ez a mostani logó, ugye?
Igen. Az
Tehát egy
alapja
olyan
az meg,
egyszerűs
igen.
logó.
Tehát ez volt az alapja, igen, a mostani logónak, abszolút. Csak hát ezt már profi terveztet, tehát hogy ezt már nem én.
Abban az időben, amikor te elindultál, milyen volt a gazdasági környezet, mennyire volt ennek az egésznek piaca, területe, hogy fejlődjön?
Nézd, amikor ez elindult, ugye akkoriban volt itt az Ironman brand is, nagyon-nagyon sokan kezdtek el sportolni, mozogni, és egyre több pénzt szánni erre. És egyre fontosabb volt nekik az, hogy a kütyük mit mutatnak. Jöttek ugye a kütyüket. Hát most ha visszagondolok, hogy annó én hogy mértem azt, hogy milyen sebességgel futottam, meg milyen tempókat futottam, az úgy működött, hogy fogtam, fölvettem a Polar S720-as órát, ami ennek a triplája volt, ilyen nagyon szép szürke, nem volt szép, de nagyon jól működött, meg nagyon szerettem. És lefutottam, és hazaértem, és akkor jött a számítógép, és kikockáztam, hogy én merre mentem, és ez hány kilométer volt, és akkor így megmondtam azt, hogy jó, akkor ennyit futottam, akkor ilyen tempóval futottam, és egy idő után megtanultam azt, hogy hol vannak a kilométerek. Tehát, hogy ez így indult, és akkor bejöttek ezek a GPS-es órák. És hát ez fantasztikus nagy fejlődés volt, és elkezdett mindenkit érdekelni ez az adat, és hogy úristen, miket tudok csinálni, meg elkezdtünk mérni egy csomó dolgot. És óriási felívelése volt, én azt gondolom, abban az időben ennek a sportolásnak, Ironman-t akarok csinálni, le akarom futni a maratont, és nagyon-nagyon sokan csinálták ezt, és emlékszem, hogy évről évre dőltek meg a nevezési rekordok, és brutál sokan mentek. Volt olyan nagy attád, ahol 700-an indultak egyéniben. De nagyon-nagyon sokan. És sajnos most nem indulnak ennyien ezen a versenyen. Úgyhogy ott egy nagyon jó időszak volt szerintem erre az indulásra.
Akkor jó, akkor voltál jó helyen, hogy ez az egész elinduljon.
Nyilván.
Az, hogy például a teljesítménydiagnosztika kapcsán milyen protokollt használsz, hogyan épül fel a jegyzőkönyv, ezeket mennyi gondolkodás előzte meg?
A protokollt az sem ennyi, mert a protokollt azt...
De ugye több
azt
protokoll is van, tehát hogy nem csak az a teljesítménydiagnosztika, amit az e-sport csinál, tehát több ilyen protokoll van. Miért pont ezt választottad?
Igen, Fülöp Tibi miatt. Tehát, hogy nagyon egyszerű. Nem akarom ezt cizellálni, mert ezt tanultam tőle, és ezt láttam, hogy ez működik. Tehát, hogy most ez egy jó protokoll volt. Ugye ezt a mai napig használjuk azt a protokollt, tehát hogy nem, ez nem egy idejét múlt dolog, és a mai napig nagyon jó eredményeket lehet belőle kihozni. A jegyzőkönyv az nagyon sok. Az nagyon sok idő volt, ugyanis akkoriban a Cycling Sport Center volt a nagy konkurencia, és ők voltak a piacvezetők ezen a területen, ők csinálták a legtöbb teljesítménydiagnosztikai mérést. Ugyanakkor láttam a hibáikat, és például az egyik ilyen nagy hibája volt szerintem az, hogy nem adtak azonnal jegyzőkönyvet. És én azt mondtam, hogy úgy kell elindulnia az e-sportnak, hogy azonnal jegyzőkönyv van. Tehát, hogy ezt, mint egy KO kritérium, ezt azonnal ezt így lefektettem, és azonnal nem indulhat másként az egész, mint hogy azonnal jegyzőkönyv van. És nagyon sok mérést csináltam akkoriban azért, hogy a jegyzőkönyvet optimalizáljam. És komolyan ott ültem a számítógép előtt, megvoltak a papíron a mérési eredmények, egymás alatt, stócban, és mértem azt, hogy jó, most akkor stopper, elindítom, adatbevitel, mennyi idő alatt csinálom meg a jegyzőkönyvet. És addig igazítottam az Excel táblázatot, a képleteket, meg automatizáltam, meg kerestem a rendszereket, hogy mivel tudok időt spórolni, amíg ki nem jött az, hogy 10 percen belül meg tudom csinálni az egészet. Hát az eleinte ilyen 40 perc volt. 40 percen indult, és akkor ott kell dolgozni azon, hogy na jó, akkor ez a rendszer nem jó. Így nem tudunk pulzus mérni. Ez ebből nem jó. Nem tudom kihasználni. Elmegy, mit tudom, hogy 10 perc azzal, hogy kikeressem, hogy mik a lépcső végén a pulzusok. Hát itt valami kell egy olyan szoftver, ami automatizáltan csinálja az egészet. És akkor megtaláltam a first beat-et. Na akkor az megcsinálta automatizáltan. És akkor egyelőre, ezt most már talán el lehet mondani, most már talán elévült, hogy akkor még egy torrent oldalról letöltöttem a first beat-et. Aztán amikor megnyitottunk, megvásároltam, csak a teszteknél nem akartam megvenni. És torrent oldalról leszettem a first beat-et, és akkor rájöttem, hogy hát ez működik ezzel. Jó, akkor utána megvásároltuk már a nyitáshoz. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kísérletezés volt. Mivel mérjük, hogy mérjük, mi hoz azonnal eredményt, mit mikor kell csinálni. Meg volt az, hogy az első hány lépcsőn milyen munkafolyamatokat kell megcsinálni, addig, amíg még a sportoló igazából bemelegít a futópadon vagy a kerékpáros ergométeren, addig milyen adatokat hova kell bevinni. Szóval nagyon, nagyon, nagyon sok meló volt ezzel eleinte, hogy ez tényleg flottul működjön, és beviszem az adatot, és már köpje ki nekem az eredményeket, és hozom mindent.
Milyen volt a fogadtatása ennek az egésznek? Bár mondtad, hogy volt konkurencia, tehát hogy azért az emberek már tudták akkor, hogy a teljesítménydiagnosztika az mifán terem, amikor te így elindultál,
igen.
De konkrétan te milyen fogadtatásban részesültél itt a sportoló körében?
Pozitív. Én picit más piacra lőttem egyébként, mint a Cycling Sport Center, azt gondolom, mert a Cycling Sport Center elsődlegesen kerékpárosokat ért el, és én meg azt mondtam, hogy én meg a futókat szeretném elérni, mert egy nagyobb közösség, és azt gondolom, hogy jól sikerült. Tehát a futóknál nem nagyon volt ismert szerintem ez a teljesítménydiagnosztika, és nagyon jó fogadtatása volt, nagyon-nagyon sokat mértünk, és nagyon meredeken emelkedett a mérésszám akkoriban.
Mennyi volt akkor a havi mérésszám, azt tudod?
Hát az első hónapban 19, aztán 20 valamennyi, és aztán már 3-4 hónap után már 30-40 mérés per hónapban.
Meddig bírtad ezt a temérdek munkát egyedül csinálni? Mert mondtad, hogy tehát egyrészt csináltad az edzéstervezést, csináltad a teljesítménydiagnosztikát, meg
igen.
A fejlesztést, plusz még a marketinget is. Tehát, hogy egy tipikus önálló vállalkozó voltál.
Abszolút, és akkor még dolgoztam az NN-nél is, tehát hogy még az is benne volt, aztán ez majd hamar, az NN az hamar leépült, tehát hogy ott gyorsan rájöttem, hogy azt így el kell felejteni. De egy két hónap körülbelül. Két hónap, és aztán nem ment egyedül. Tehát edzőként egyébként rögtön volt segítségem, vagy hát rögtön ketten voltunk, akik csináltuk edzőként ezt az egészet, a laborban én dolgoztam egyedül. Aztán jött a laborba a Sipos Manni, aki besegített egy idő után, és aztán ő is elkezdett edzősködni, és akkor már hárman voltunk. Garas Ati, Sipos Fanni meg én, és így csináltuk az egészet.
Mi
úgyhogy nagyon
volt a
hamar,
célod
nagyon
veled egyébként, amikor elindult ez az egész? Volt valami bármi konkrétum, vagy tényleg az első felindulás, az a dű, hogy az NN-nél nem neveztek ki, ott ez így elindított ezen a pályán, és nem is néztél vissza, csak előre, és azt, hogy hogyan tudna megedni a
cég. Volt cél, én azt mondtam, hogy Közép-Európa legnagyobb milyen sportszolgáltatóját szeretném felépíteni.
Már rögtön az elején.
Rögtön az elején.
Dream
tehát,
big,
hogy ez
tehát hogy te kicsiben nem tudsz
így, ez
gondolkodni, azt
így,
ismerünk.
azon, nem tudok az egy kicsiben.
Ja. És akkor mi volt a következő fontos mérföldkő?
Én azt gondolom, hogy ott a költözések, tehát hogy kiköltöztünk a kis lukból egy nagyobb lukba, és utána az volt talán utána a következő mérföldkő, meg amikor elindítottuk a futás-mozgás elemzést, és már két szolgáltatást lehetett a laborban foglalni, meg utána jött majd a bringa beállítás is, és utána a következő nagy lépés, amikor Újpesten kibéreltük az első önálló saját üzlethelyiségünket, ez 2 évvel az indulás után volt, 2016-ban, és egyébként akkor mértük a legtöbbet, akkoriban mértük a legtöbbet szám szerint. Aztán ugye elkezdett növekedni a konkurenciáknak a száma, vagy legalábbis én erre gondolok, mert hogy az edzésterv számunk az folyamatosan növekedett, elkezdett egyre többen foglalkoztak teljesítménydiagnosztikával, és én azt gondolom, hogy egyre több felé szélettek szét az emberek, és most nem mérünk például annyit, mint a Újpesten mértünk az újpesti laborban.
És ez csak ennek köszönhető? Mit gondolsz arról a teóriáról, hogy lehet, hogy az emberek, ugye az elején volt az újdonság, az, hogy a teljesítménydiagnosztikával hova lehet eljutni, de időközben azért nagyon sokat fejlődött a technika is, ami elvisz embereket a teljesítménydiagnosztikától.
Biztos, hogy összetett ez a hatás. Nem mondom azt, hogy csak az egyik, vagy csak a másik. Igen, nagyon sok dolgot tudnak ezek az órák. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat fejlődött a technológia ebből a szempontból. Ugyanakkor mindig ott van az, hogy ezek algoritmusok alapján dolgoznak, és nem tudnak egyedi esetekkel dolgozni, egyedi eseteket mérni. Hiába egyre pontosabbak, nagy szám szerint az egyénnél nem biztos, hogy ezek pontosak. Biztos, hogy van benne egy ilyen is. Ugyanakkor én most azt gondolom, mintha jelenleg kevesebben sportolnának, mint 10 évvel ezelőtt. Nem látom azt a fajta nevezési rekordokat, nem jönnek szembe velem ezek a számok, ami lehet azért is, mert több verseny van, de hogy ugyanakkor meg versenyeket mondanak le. És ez mondjuk 5-8 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy versenyt mondjunk le, vagy mondjunk le. Tehát most én azt látom, hogy mintha ez visszaesett volna. Nincs már itt benn Magyarországon az Ironman brand, ami most én azt gondolom, hogy teljesen mindegy az indok, hogy miért nincs bent az Ironman brand Magyarországon, de ez egy óriási veszteség a sport közösségnek, hogy nincs bent az Ironman brand. És egy óriási veszteség a tömegsportnak. De kevesebben váltanak ki licencet triatlonban, mint néhány évvel ezelőtt. Amatőr szintről beszélünk. De ugyanakkor meg az utánpótlásban is nagyon sok helyen lehet látni azt, hogy elfogy az utánpótlás sport. És ennek talán a leglátványosabb képviselője a mountain bike-ozás. Én emlékszem rá, amikor a mountain bike maratonokon 1000-1500 kerékpáros indult neki egy mountain bike maratontárnak, és néha az is előfordult, hogy még én is ott voltam, és a Fire-re rajtoltunk, és nyomtuk neki 1000-rel az erdőben. És ezek a maratonok megszűntek, olyan 10 évvel ezelőtt ezek olyan stabil rendezvények voltak, nagyszabású, fantasztikus rendezvények voltak, amik most nincsenek. És én azt gondolom, hogy ezek így együtt érvényesek, és ezek nem jó. Talán nem nagyon jók ezek. Nem látom ezeket, hogy ezek jók lennének. És itt főleg arra értem, hogy ezek a rendezvények, ezek elmaradnak, kevesebb résztvevővel mennek, és hiányoznak azok a húzó brendek, amik itt voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Ez csak a kerékpársportra érvényes szerinted? A futás az
Nem.
mennyire
Ez
fejlődött az elmúlt években?
szerintem a futásra is érvényes ez. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak talán a legjelentősebb futórendezvénye volt a Budapest Maraton. És úgy hiányzik a Budapest Maratonból is én azt látom a lendület. És lehet, hogy főszervező azt fogja mondani, hogy mekkora hülyeséget mondtam ezzel kapcsolatban. De én ezt látom kívülről teljesen kívülállóként ránézve erre a rendezvényre. Nekem hiányzik belőle a Hősök tere, hiányzik belőle az, hogy annó még az Andrássy úton futottunk, és most már nem ott történik ez. Tehát úgy hiányzik belőle Budapest lelke, én ezt gondolom ebből az egészből, és ezek nem jó irányok. A tömegsport szempontjából, és nyilván, hogyha ez így végigmegyünk ezen az egészen, akkor nagyon sok szempontból szerintem nem jók ezek az irányok. Remélem, hogy megfordul, és lesz majd még a Hősök terén Budapest Maraton befutó, és 2 óra 10 percen belül egy győztes a Budapest Maratonon is.
Visszatérve egy kicsit a cég fejlődésére, milyen akadályokkal kellett szembenézned, amíg kialakult az e-sportnak a mai képe? Mert azért nehogy azt higgyék az emberek, hogy ez egy ilyen sétagalop volt, és minden azonnal elsőre sikerült.
Én a legnehezebbnek a megfelelő emberek megtalálását gondolom, és itt ez alatt azt értem, hogy tudnak hosszú távon csapatban együtt dolgozni. Tehát nagyon-nagyon sokan dolgoztak itt, és tényleg a kezdeti időszakban tényleg az volt a legnagyobb problémánk, hogy óriási volt a fluktuáció. Ez azért nyilván én is tettek róla, tehát hogy itt nagyon pontosan gondolom, vagy nagyon pontosan tudom azt, hogy nagyon-nagyon sok hibát elkövettem vezetőként az első időszakban, amit ma már nagyon másként csinálok, és nézek magamra, hogy úristen, miket csináltam. És nyilván most valószínűleg ezt 10 év múlva is el fogom mondani a mostani énemről. Szóval megtalálni a megfelelő embereket, a megfelelő kollégákat. Óriási, óriási feladat volt, és most is az. Akikben megvan a lojalitás, és ugyanazt tudjuk. Tehát ők is lojálisak, és mi is lojálisak vagyunk irányukba. És ez a legnagyobb nehézség ebben szerintem. Tehát, hogy ugye a legnagyobb problémánk az az, hogy szerintem ez a legnagyobb problémája ennek a vállalkozásnak, hogy az emberek az e-sportot találják meg. Bejön a kapun, és ő az e-sporthoz érkezik, és van egy név, aki őt fogadja. Aki az a név, az addig semmit nem mond ennek az embernek, az e-sport ilyen, és elkezd ezzel a névvel dolgozni, és ez a név, ez szimpatikus lesznek, és már nem csak egy név, hanem egy nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon jó ember lesz ez a név. És tipikusan, hogyha a sportolók, vagy az ügyfeleink, vagy elégedettek, akkor általában személlyel elégedettek. Ha elégedetlenek, akkor meg az e-sporttal elégedetlenek. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dilemma. És hogyha ez a kollega úgy gondolja, hogy ő már túlnőtt az e-sporton, és ő elmegy innen, ami a szíve joga megvan, hogy bárki jöjjön, meg menjen, tehát hogy ezzel nincsen semmi probléma, ez szerintem a normális folyamat, akkor milyen hangulatban tesszük ezt? Hogyan tudjuk érvényesíteni a cég érdekeit az egyéni érdekekkel szemben, és ezeket hogyan kezeljük? Tehát szerintem ezek a mai napig a legnagyobb nehézségek ebben. És mit mondanak a sportolók, hogyan tudjuk ezt az egészet kommunikálni? És ezért a mai napon már el lehet mondani azt, hogy ezt jól kommunikálni nem lehet egy ilyen elmenetet. Tehát, hogy ez
az
csak
biztos.
Rossz. a rossz és a nagyon rossz között működik ez az egész. Na és ezeket hogyan menedzseli az ember? És azért voltak ebből azért nehézségek az elmúlt 9 évben.
Te személy szerint miben változtál, mit fejlődtél itt a cég fejlődéseivel párhuzamosan, akár vezetőként, akár emberként?
Hát én azt gondolom, hogy sokkal autokratikusabb vezető voltam a kezdetekben. Sokkal inkább ilyen meggyőzhetetlen és hajthatatlan voltam. Most sokkal, talán azt mondom, türelmesebb is vagyok, bár ezt lehet, hogy te jobban meg tudod mondani. Akkoriban sokkal inkább ez van, ebbe az irányba megyünk, ezt el kell élni, ezt kell csinálni. És ez nem mindig célra vezető. Tehát ez a helyzetfüggő vezetőként való működés, az szépen fogalmaztam, szóval ez a helyzetfüggő vezetés, ez szerintem akkoriban elméleti szinten működött, és tudtam. Most már jobb vagyok benne szerintem gyakorlati szinten is, és jobban látom azt, hogy hol vannak azok a pontok, amiket lehet engedni, és hol vannak azok a pontok, amiket nem kell engedni. Mikor mit kell csinálni, jobban ráérzek. Én azt gondolom, ebben fejlődtem. Emberileg meg hát nyilván itt nehéz a magánéletet szétválasztani emberként a céges működéstől, mert ugye egy ugyanazon személy vagyok, és hát amikor elkezdtem azt az egészet, akkor házas voltam gyerek nélkül, aztán lett gyerek, aztán lettem elvált, aztán elvált apuka, és aztán most már megint házas, és most van 3 gyerekem. Tehát, hogy nagyon sokat változtam magánéletben is ez alatt az idő alatt, nagyon sok dolog történt ez idő alatt, és ez biztos, hogy kihatással van rám, és igyekszem fejlődni itt is.
De fejlesztetted egyébként tudatosan magad? Vezetőként voltál ilyen...
Igen.
Kurzusokon?
Egyértelműen igen a válasz. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ezekben leállni. Tehát, hogy az emberek folyamatosan tanulnia kell, folyamatosan meg kell változni. És nem azt mondom, hogy non-stop vezetőként kell fejlődni, és folyamatosan minden egyes vezetői tréningre el kell menni, hanem szerintem ilyen időszakok vannak. Most az elmúlt 1 év az arról szólt, hogy MLS-es, és norvég módszer, és mit tudunk ebből hasznosítani, és sportszakmai szinten tudtunk előrelépni. Az elmúlt 1 évben emberként és vezetőként nem foglalkoztam a fejlődéssel. Nem lehet szerintem egyelőre mindennel foglalkozni. Nem ilyen lépések vannak. Azt megelőzően meg inkább emberként és vezetőként próbáltam fejlődni, és abba az irányba finomodni. Most sokkal inkább ez a sportszakmai fejlődés az, ami az elmúlt 1 évet jellemezte. Szóval a következő 1 évet mi jellemzi majd, azt nem látom, bár még azért azt gondolom, hogy ebben az MLS-es norvég módszer, új protokollok, ezeket átültetni az edzésmódszerekbe, ebben azért még azt érzem, hogy sok tartalék van. Tehát, hogy még sokat lehet előrelépni, és sok tapasztalatot kell még gyűjteni edzőként. Látni azt, hogy mikor működik, mikor nem működik, hogy működik, kinél működik, miért nem működik, és így tovább.
Ha most ránézünk az e-sportra 2023-ban, akkor mit lehet elmondani róla?
Hát azt lehet elmondani róla, hogy van 2 franchise partnerünk évek óta, Miskolcon és Sopronban. Ezúton is üdvözlöm őket, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem, hogy 3 helyen is elérhetőek vagyunk az országban. Azt lehet elmondani, hogy egy nagyon stabil edzői gárdával dolgozunk, és egy nagyon jó edzői gárdával dolgozunk jelen pillanatban. Nyilván megvan a fluktuáció, de hát ezt mutasson nekem bárki Magyarországon egy olyan vállalkozást, ahol nincsen fluktuáció, de most azt gondolom, hogy kialakult egy olyan vezetői mag, amire lehet építeni, és szerintem ez a legfontosabb. Mert erre lehet a továbbiakban építeni a kollegális hálózatot. Tehát hogyha nincsen stabil vezetői maga, akkor szerintem nem tudunk stabil céget építeni. Most azt lehet mondani, hogy túléltük a válságot, remélhetőleg, hogy ennek az előző év volt egy nagyon-nagyon rossz év ebből a szempontból, de túléltük, meg tudtunk újulni, tudunk újat mutatni, úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében véve most jól állunk, jó irányba megyünk, és én bízom abban, hogy kicsit távolabb kerülünk ettől a COVID, infláció, háború és egyéb tényezőktől, már így az években értem ezt az egészet, hogy távolabb kerülünk, akkor megint át fogunk tudni menni egy óriási fejlődésen. És megint tud. Megint tud a cég is, a brand is, és a sportközösség is fejlődni.
Most a piacot és a sportközösséget azt hogy látod egyébként? Így az edzéstervezés, edzősködés, teljesítménydiagnosztika skáláján.
Hát, vegyesen.
Ugye ez gyakran előjön az, hogy most nagyon felhígult a szakma, nagyon sokan felfedezték
igen,
azt, hogy ebben az online edzői bizniszben mekkora potenciál
igen.
van.
Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki edző szeretne lenni, ez egy dicséretes dolog, és legyen is edző. Én azt gondolom, viszont az, amikor hiányzik az alázat ezekből az emberekből, hiányzik a tanulási vágy, hiányzik az a fajta fejlődni akarás, aminek ott kell lennie a sportban, akkor van a probléma. Tehát amikor vannak hát edzői csoportok, amiket én nagyon-nagyon-nagyon távolról szeretnék elkerülni, és amik ott mennek, hát ez katasztrófa. Tehát hogy emberek miket megengednek maguknak, hogy tudják egymást becsmérelni szakmán belül, hát ez valami katasztrófa. Mert pedig egy edzőnek a legjobb visszajelzése az a saját sportolóitól jön. Ha egy sportolom egyéni csúcsot ér el, akkor jól végeztem a munkámat. Ha én ezt meg tudom csinálni úgy, hogy 5 év múlva is javítja az eredményeit, akkor elkezdhetek azon gondolkozni, hogy valamit jól kezdek el csinálni. De most olyan edzők, akik 2 éve vannak a szakmában, 1 éve vannak a szakmában, azok még zöldfülűek. Ők ne becsméreljenek senkit. Tehát, hogy nekem most így hiányzik ez a tisztelem a másikat, tisztelem a másiknak a munkáját, elfogadom az ő munkásságát, elfogadom azt, hogy ő másképp látja a dolgokat, elfogadom azt, hogy nem csak az a módszer létezik, amiben én hiszek. Nagyon sokan be vannak így egy módszerre állva, és akkor most én csak ezt ebben a módszerben hiszek. És akkor ez mondjuk 10-ből 4 embernél működik, és a maradék 6, akkor én jó edző vagyok. Az én olvasatomban ő nem egy jó edző. Az én olvasatomban sok esetben mondjuk, ha valaki fölkészít egy túlsúlyos, középkorú, soha nem sportoló, egészségügyi problémákkal rendelkező embert egy félmaratonra úgy, hogy szintidőn belül tudja teljesíteni, annak nagyobb sportértéke van, mint ha én kapok egy Isten áldotta tehetséget, ráhúzom a módszeremet, és hopp, nem lett rosszabb. Mert mondjuk ugyanannyira képes. Akkor attól az melyik a jobb edző? Hát szerintem az első a jobb edző, és mégis a második van a kirakatban, és a második mondja magára, kezdje döngetni a mellét, hogy hát én mekkora ember vagyok. És ez valahogy így nekem hiányzik sok esetben, sokaknál ez a fajta alázat, és ez a fajta tisztelet azokkal szemben, akik mondjuk már 10 éve ott vannak, és tudnak eredményeket szállítani a mai napig, és nagyon-nagyon sok sportolóval sikeresek tudnak lenni.
De hogyan tudsz egyébként motivált maradni még ennyi idő után is edzőként, cégvezetőként? Mert ugye nem csak az van, hogy te edző vagy, és csak a sportolókra fókuszálsz, meg a saját edzői fejlődésedre koncentrálsz, hanem igazából vannak kollégák is, akiket fejleszteni kell. Mondtad, hogy van a teljesítménydiagnosztika vonal is, amiben elévülhetetlen érdemeid vannak, hogy akár ezt az MLSS tesztet bevezettük Magyarországon, illetve ezt a norvég módszert elkezdtük alkalmazni, meg hát a céget is vezetni kell, illetve még a háttér folyamatokban is részt veszel, e-mail automatizációk összeállításában például, hogy egy példát mondjak, szóval...
Hát nézd, a legnagyobb motivációt nekem a gyerekeim adják. Hát, hogy ez lehet, hogy ilyen kicsit ilyen klisés, de én ezt így halálkomolyan gondolom és hiszek ebben. Nekem a gyerekeim adják a legnagyobb motivációt, és az, hogy nekik szeretnék mindent biztosítani, ami ahhoz kell, hogy egy boldog gyerekkoruk legyen, és ez mind anyagi, mind erkölcsi, mind érzelmi oldalon, minden oldalon szeretném ezt megadni. És nyilván ebből a szempontból az e-sport az anyagi oldalt biztosítja feléjük. Tehát egyfelől így érdekelt vagyok abban, hogy a gyerekeimnek ezeket meg tudjam adni, abban, hogy a cég üzletileg sikeres legyen. Másfelől meg ott van az, hogy van már világbajnok sportoló? Nincs. Szeretnék. Hát, hogy én azért ezekben még hiszek. Tehát nem még, hát még abszolút hiszek. Tehát, hogy én szeretnék világbajnok sportolót. Szeretnék nemzetközi sikereket elérő sportolót. Szeretnék olyan emberekkel dolgozni, akik tényleg ott vannak a világ elitben, akár amatőr szinten, age group szinten, és tényleg itt most a Dani a legjobb példa erre, hogy ugye negyedik lett most az Európa-bajnokságon Hamburgban, és most sikerült egy korosztályt nyernie Ironman rendes versenyen Hollandiában, amik nagyon nagy sikerek, és még mit kívülről tök szép ez egész, tök jó, és akkor mi miről beszélgetünk, hogy miben mennyi maradt még. És hogy hol tudunk még perceket lecsípni, hol tudunk még jobban edzeni, mi az, amire most elment a fókusz, nem fókuszáltunk eléggé, vissza kéne hozni, új dolgokat találjunk ki. Hát ez az egész egy tök inspiráló dolog. És most persze őt emelem ki, de így a podcast beszélgetés előtt volt egy beszélgetésem egy sportolóval, aki abszolút amatőr. Abszolút amatőr, ultrákat, terepultrákat teljesít, szeretne teljesíteni, ezekben szeretne előrelépni, és ő nála sose kérdés az, hogy ő nyerni fog-e, vagy hogy melyen nemzetközi versenyhol fog elindulni. De hogy basszus, ez is inspirál, hogy őt eljuttatni egy olyan versenyre, ami baromi messze van jelen pillanatban még, és hogyan fogunk eljutni oda, és nagyon-nagyon mások a lehetőségei, mások a körülményei, de hogy ezek engem még a mai, tehát hogy minden sportolómnál így érdekelnek, és érdekel az, hogy kihozzam belőlük a maximumot, érdekel az, hogy ők elérjék a céljaikat, mert ettől leszek én jó, boldogabb, sikeresebb, nem tudom. Ettől lesz teljes az életem, nem tudom.
Nagyon beszédes volt egyébként a metakommunikációd, mert miközben ezeket mondtad, eléggé azt felszabadultan és szenvedélyesen tudtál erről beszélni.
Igen. Ezek motiválnak a mai napig. Tehát, hogy ez hol tudunk még mindig lehet egy percet hozni a Danin. Most mondjuk azt, hogy nagyjából kezdjük sejteni, hogy hol lehet a Daninak a teljesítményének a vége. Dolgozunk 9 éve együtt. És most kezdjük el sejteni. És ő vele dolgozom 9 éve, és akkor mondjuk van egy Linda, akivel nem tudom, 6 vagy 7 éve dolgozom együtt, régóta dolgozom együtt Boros Lindával, és ugye ő is spártatlan teljesített. De nálam még valamire nem látjuk azt, hogy hol van a vége. Tehát, hogy így fogalmunk sincs, de engem érdekel. Érdekel, hogy mit lehet kihozni belőle, és bízom benne, hogy ő is. Tehát biztos, hogy érdekli.
Ha összeveted azt a Nándit, hogy milyen célokkal vágott neki ennek az egésznek, amikor neki vágtál, és megnézed a mostani ilyen sportot 2023-ban, akkor milyen érzések töltenek el?
Jó.
Jó, büszke vagy?
Alapvetően jó. Büszke, persze. Hát hogy ne lennék büszke. Nehéz egyébként, tehát hogy nehéz megélni büszkének ezt az egészet, de basszus, 9 éve meghatározó, piacot meghatározó tényező vagyok. Mondj nekem még egy ilyen céget, brandet, vállalkozást, teljesen mindegy, ami 9 éve meghatározója ennek a piacnak. És nem tudsz mondani. És ez alapvetően egy jó dolog a mi szempontunkból. Márhogy büszkeséggel tölt el. És ez azért azt mondja, hogy valamit azért csak jól csinálunk. Hát, hogy lehet hallani, nyilván az ember nagyon-nagyon sok negatív hangot hallott. Annyi, hogy szokták mondani, hogy annyi pénz lenne a zsebemben, ahányszor hallottam azt, hogy tönkreteszem a céget, meg az egészet, akkor gazdag ember lennék. Nem tudom, ezt pontosan hogy szokták mondani, de az biztos, hogy nagyon sokszor hallottam, nagyon sok embert, nagyon sok különböző szituációban, hogy tönkreteszem az egészet, és hogy az e-sportnak még egy-két évet adnak. Na, és akkor utána vége. Nem jött be. Tehát, hogy még mindig vagyunk, és még mindig létezünk, és még mindig előre megyünk, és még mindig meghatározói vagyunk a piacnak. Tehát, hogy ezt nézhetjük jobbról, nézhetjük balról. Biztos, hogy sokan vannak pozitív érzéssel irányunkba, és nyilván vannak olyanok is, akik nem pozitív érzésekkel néznek az e-sport brandre, vagy hogyha valaki feltűnik ebben a pólóban. Ez ugye velejárója, ezzel szerintem nem tudunk mit csinálni, aki van egy csúnyabb mondás, hogy aki minek áll, azt ne csodálkozzon, hogyha ák. Úgyhogy ez szerintem ez benne van. De így összességében egy nagyon, nagyon jó érzés látni azt, hogy stabilak vagyunk, és 9 éve meghatározói vagyunk a piac és szereplői.
Következő 5 évre, 9 évre megvannak a terveid?
Persze, hogy megvannak. Hogy ne lennének? Hogy ne lennének? Hát elsődlegesen most ugye ez az elmúlt 3 év, ez elég viharos volt az én életemben mindenképpen, minden szempontból, mind magánéleti, mind céges oldalon, üzleti oldalról. Brutál sok vihart éltünk túl. És én nagyon bízom abban, hogy most a következő 3 év az egy kicsit nyugisabb lesz. És én most azt szeretném, hogy menjünk tovább azon az úton, amin elindultunk. És aztán hát én nagyon bízom benne, hogy tudunk azért az ország határainkon túl is gondolkozni, de ehhez azért kell egy néhány stabil év, ami most az elmúlt időszakban nem adódott meg. És hogyha tudunk az ország határainkon túl is gondolkozni, az mindenképpen egy inspiráló cél, és a következő 9 évnek ez szerintem egy meghatározó dolog, meghatározó célkitűzése.
Jó, van, ez végszónak azt gondolom, hogy ez tökéletes volt. Köszönöm szépen, Nándi, hogy beszélgettünk egy kicsit az e-sportról. Bízom benne, hogy a nézők, hallgatók is élvezték ezt a beszélgetést, és inspirálónak tartják az e-sport fejlődését, illetve a te munkádat, amit beletettél ebbe az egészbe az elmúlt 9 évben.
Ha ez így van, én nagyon örülök. Akkor azt gondolom, elértük, nagyon sok célt elértük ezzel kapcsolatban.
Köszönjük szépen a figyelmet, találkozzunk legközelebb akár itt a podcast csatornán, akár valamelyik teljesítménydiagnosztika laborban, vagy pedig nsport.hu/edzéstervezés, és gyertek hozzánk, gyarapítsátok sportolóink számát. Sziasztok, szia Nándi!
Sziasztok, hello!